Ötvös József, szegénység Irlandban részletek. Miután a mozgalom nagy férfia O'Connell az angol parlamentben fellépve, ez ófalak körében, hol a pápista gyűlölés és alkotmányosan gyakorlott zsarnokság szavai végre elveszték varázshatalmukat, a rokon angol nemzet előtt népének sorsát fölfedé, mióta lángoló szavakban festi azon állapotot, melyre vallási elnyomás és egy mostoha kormány százados önkénye hozhaták nemzetét. Mióta cselekedve lép fel ő a felséges koldús, évről évre igazságot kérve jogának. Mióta a büszke angol nép előtt, ő az egyes, fenyegetőzve léphete fel, s szavára, mint távol mennydörgés milliónyi ajkakról ugyanazon szó visszhangozék az irlandi kanális túlpartjáról. Erin zöld szigete a hatalmas szavára, mint egy a tenger mélyéből fölmerülve, egész Európa figyelmét magára vonta. Csodálva látta századunk Anglia harcait, melyekben a világ óriás zsarnoka, egy szabad nemzet álhatatossága előtt porba dőlt. Vágyteli tekintettel néztek a népek a pengerek királynéjára, reménnyel a nemzetre, hogy szabadság s törvény századok óta frigyben él, s földrészünknek egyik északibb országát kerté, annyi nemzedékből álló lakóit egy nagy néppé alkották. De Irland felszólalt, és a nimbusz eloszlott. Nem a szabad nép, mely nemünk jogait, mint egy köz palládiumot megtartá annyi harcok között. Nem a hatalmas, melynek milliónyi karjait együtt éldelt szabadság erősít is egyesíti közvédelemre. Nem a gazdag, melynek hajói, föltekénk, minden tengerét eltölték, éldeletet hozvas cserélve, minden partokon, virágzó gyarmatokat alapítva, birodalmakat hódítva. Most a zsarnok lép elénkbe, ki egy nemzetet 700-ig elnyomva, miután nemzetiség vallás, s velük minden egyéb ürügy használtatott, remegni kezd szolgája előtt. Most látjuk ez oly nagynak vélt erő belső gyengeségeit. Most hozzánk hatottak a koldus sóhajai, kinek ínséget annyi fény s arany csak évről évre nevelék. Egy szóval láttuk Irlandot, s szívünk csak szánakozást érez régi tisztelet helyett. Mert kimaradhatna érzéketlen ennyi fájdalom előtt? Ki láthatná-e népet, mely az utast, mihelyt hajójából-e szenvedések honába kilépett, mint egy nagy koldus csapat körülfogás, mely őt rimánkodva kíséri fel, a Giants Causeway-ig, hol a sziget végsziklái emelkednek az Atlantikum felett észak felől. Le a Villarney tavakig, hol a sziget déli részén természet oly nyájas köntöst ölte magára. Mindenütt egyenlően szenvedve, mindenütt rongyokban, mindenütt éhség és betegség nyomát hordva halvány arcain. Ki utazhatnék végige tartományon, annélkül, hogy látva zöld tereit, melyek vidám színekkel, smaragd sziget nevét jegyezték neki, s látva a nyájas völgyeket és ékesen emelkedő hegyláncokat, s annyi tavat a Shannon folyóját, melyhez Angliában hasonló nincs, s a nagy Atlantikumot, mely véghetlen víz rónájával e földet körülfogá. S látva a nyomorult kunyhókat a természet nyájas csodái között, A kő kerítések közé szorított kis szántóföldeket, melyek rossz mívelésért silány terméssel fizetnek gazdájuknak. Látva egy szóval, mi szépnek teremti Istene földet, és mi nyomorultak lehetnek azok, kik rajta laknak. El ne szomorodnék. Anglia szegényei közmondásossá váltak. Azok, kik az alkotmány régi honában csak hibákat kívánnak találni, s szorgosan fölkeresve minden sebjeit fél század óta végromladással fenyegetik a hatalmas szigetet, annyit és annyiszor említik-e szegényeket, hogy bizonyára, ha akarnánk, sem feledkezhetnénk meg róluk. Épp oly kevéssé, mint maguk az angolok, kik noha a szegény törvény által a taxa, amely 1834-ben 7.511.219 font sterlinget tett, 1836-ban már 6.713.272 fontra szállott le. Még ma iglan elég súlyosan emlékeztetnek ez ősi bajokra. De csaladkozik ki ezért a két hazát a szegények állapotjára nézve, csak legtávolabbról összehasonlítaná. És egy tekintet az irlandi kanál is két partjaira vetve elég, hogy a csalódásról azonnal meggyőződjék. Anglia közjólét képét mutatja az idegennek. A farmer kevés ákrnyi szántóföldjétől, melynek zöld kerítése között magas kalászokban hullámzanak az érővetések a Lord parkjáig, amelynek tölgyeit fejsze nem éri, a kis cottage-tól, melynek fényes ablakai, nagy hársak lombjai közül csillognak a vándor elébe, a magas palotáig. Minden innen kényelem és jólét mutatkozik. Az utakon, milyenekről hazánkban nem álmodunk, s milyekre itt a North Wales legnéptelenebb grófságaiban is akadunk, kocsi-kocsit ér, míg számtalan gőzölgő kémény és mindenfelül terjedelmes gyárépítmények az idegent bámulatra ragadják. Itt-ott egy koldus, ki félve a Vagrancy Act szigorúságától, rejtőzve koldul, vagy családjával munkát keresve utazik. Néha az út mellett tömlöchöz hasonló építmények, melyekben az újonnan alakult szegény uniók egyikét mutatja kalauzunk, ez minden, mit az elhíresztelt szegénységről Angliában látunk, és mi engem legalább azért lepett meg, mert kisebbnek találám, mint képzeltem. Anglia gyárok országa, és azért olyan, mely szegények nélkül nem lehet. Hol számtalan kéz új produkcióval foglalatoskodik, mely vagy nem az ország határa között, vagy csak a divat által találja emésztőit, s hol így a munkások nagy számának keresete, naponként változó divattól, egy külföldi vásár megnyitásától, vagy elzárásától, egy újonnan fellépett konkurenstől függ. Ott a munkások sorsa biztos nem lehet. Ott ezreknek ideig óráiglani szegénysége, néha oly elkerülhetetlen, mint azon munkátlanság, melynek az következése, ha újonnan föltalált erőművek, s gyármódok ezernyi kezeket nem fosztanának is meg néha munkájuktól, mint főképp jelen századunkban annyiszor láttunk. Az angol szegénység, mint egy sine qua non feltétele gazdagságának. Mindkettő egy kőz kútfőből, a gyáripartól eredett, s ki a szegény taxa nagy számát tekintve egyszer s mind el nem feledi, hogy annak nagyobb része ideigleni szegények felsegítésére fordítatik. Azaz azon napszámosok gyámolítására, akik ideig óráig, vagy éppen semmi, vagy legalább magok, családjuk fenntartására eléggé jövedelmező munkát nem találhattak. S kik e körülmények megszűnésével soraikból azonnal kilépnek, s független munkásokká válnak. Az bizonyára Anglia állapotját részben sem fogja új szerencsétlennek tartani, mint közönségesen hirdetik. Terhes a szegény taxa minden kétségen kívül. Elosztásában néha igazságtalan s nyomasztó, de ha Anglia leginkább gyárainak köszönheti felsőbbségét, s a gyárak bámulatos kifejlődését azon szabadságnak, mellyel erőműveket használt, vajon azok, kik 6. Eduard, 5. és 6. Kap 22. törvényének megszüntetése után a munkást azon biztosságtól, mely neki a törvény által adatott, hogy erőművek a szövetek készítésében használtatni nem fognak, megfoszták, és kik 1835-ben 22.500.000 font sterling gyapott szövetet, és ugyanazon évben 34 millió font sterlinget érő pamut portékát készítettek gyáraikban. Panaszolkodhatnak-e joggal a szegény taxa ellen, mely nélkül kereskedői kifejlődésük lehetetlenné válnék? Irland állapotja más. 8 millió népességének majdnem egy harmada szegény. Nem mint Angliában, segítve a szegény taxa által ideigleni szükségben szenvedve, melyből munkásság vagy szerencsésebb viszonyok által csak hamar ki fog emeltetni. Hanem szegény, nem segítve senkitől, nem várhatva semmit a jövendőtől. Nagyobb szenvedéseknél egyebet, nem látva más kimenetelt, itt éhen halást, vagy talán ha sorsa boldogabb, jobb napokat ugyan, de távol honától egy más boldogabb éghajlat alatt, hol szíve nem fog találni emlékeket, s hol boldogságára mindig egy haza hiányzik. Kinek szíve e föld nagyjainak örömein gyönyörködik, az itt is megelégedve járhat körül. Palotákat fog találni itt is, kiterjedt parkokat, fényesen öltözött cselédeket. Egy szóval minden fényt és éldeletet, amivel az angol arisztokrácia magát környékezni szokta. De a kunyhó szerény és boldogítóbb ékességeit, azon közjólétet, melyben egy nemzet osztozik, azon megelégedést, melyel az utolsó angol farmer az első lordig kis vagy nagy birtokára tekint, a mosolygó gyermekcsapatot, mely a vándort Angliában zajongva körülfogá, itt ne keresse senki. Egyesek éldelnek, egyesek bírnak, egyesek boldogok itt. A nemzet koldul. De honnan-e különbség? A két hón felett egy ég boltozik. Irland földje jó és termékeny, mint a brit szigeté. Kikötői számosak, népe elmés és iparkodó, határa a nagy Atlantikum. S miért hát ennyi különbsége két testvér sziget között? Miért ott annyi jólét, itt annyi szenvedés? Ott annyi műveltség, itt a középkor homája. Ha a lemáni tón végigmegyünk, meglepve hat ránk a különbség, melyel két partja elénkbe áll. Míg egyfelől Genftől le Vévéig, hosszú sorban, kert-kert után, villágs kényelmes parasztházak, szőlőhegyek, szántóföldek, szüntelen változásban egy nagy virágozás és jólét képét mutatják előttünk. Csodálkozunk, hogy a másikra kopárhegyeket találunk csak, az Alpok szomorú csendjét, legfeljebb itt ott egy-egy lakot, mely a természet csodáinál emelkedő lelkünket emberi nyomorúságainkra emlékezteti. De itt legalább különböző birodalmak állnak előttünk, a parton külön nép lakik, különböző institúciókkal. S ha bár csodával látjuk ezen institúciók nagy befolyását, nem kételkedünk rajta. Anglia és Irland egy kormány alatt él. Ez, mint amaz, képviselő alkotmánnyal bír. Ez, mint amaz, arisztokratikus. Angliának 4 törvényszéke van, Irlandnak ugyanannyi, s hasonló név alatt bíráskodó Irland, mint Anglia. Grófságokra oszlik, mind a két országban municipális testületek találtatnak. Mind a kettőben a szociális hatalmak első foka az egyház. Mind a két országban a törvények végrehajtása, a kormány rendeleteinek eszközlése hasonló nevű és hatáskörű tisztviselőkre bízatik. Sheriffet, hadnagyot, kormányzót, s békebírát találni, minden irlandi, mint minden angol grófságban. Hol van hát a különbség? Minden szociális problémák között, melyeket korunk megfejtett, vagy legalább megfejteni iparkodik, nincs talán egy, mely figyelmünket inkább érdemlené, mint ez, s talán nem leend érdektelen a magyar közönség előtt is, ha ezen ország állapotjáról s azon okokról, melyek véleményem szerint annak útfejei, röviden értekezendem. Úgy is valamint azért tanuljuk a múltkor történeteit, hogy belőlük jelen állapotunkra találjunk oktatásokat. Úgy néha jó határainknak körén is túlnézni, mert sok fekszik ott, mi talán reánk nézve jóslás. Okaim s nézeteim helyességéről ítéljen mindenki önmaga az adatok pontosságáról, amennyire emberileg lehet jót állok, csak egy hiteles kútfőből az irlandi szegények állapotáról vizsgálódó küldöttség jelentéseiből merítvén azokat, vagy egyesek munkáiból, de melyekre a közelismerés a hitelesség bélyegét reányomá. Egy idő óta az elmék a társaságnak új organizációjáról kezdenek gondolkodni. Egy fertály század alatt több szisztémát láttunk feltűnni és elmúlni, mely habár módjában fellengzős, túlságos, még céljaiban mindig nemes vala. Mit jelent ez? Az emberek változékonyságát szól az egyik, mert csak általa ingereltetünk új kombinációkra. Az új szisztémák lehetetlenségét szól a másik, és igaza lehet. De véleményem szerint leginkább az, hogy korunk ember szeretőbbé vált, hogy a közjós minden emberek boldogítása nem az emberbarát kedves álma többé, melybe a szomorú életből néha visszavonul, hanem fenséges célja, mely után egész erejével törekszik. hogy az emberi nemnek új szükségei támadtak, melyek a mostani formákban kielégülést nem találnak, s hogy a formák változni fognak, mert az ember bármi gátak állítassanak elébe, szükségeit végre mindig eléri. Mikor, hány század után, ki tudja? De hogy el fogja érni, hogy késő ivadékainkra jobb napok várnak, teljes meggyőződésem. Az emberi nemet nem tarthatja fel senki haladásában. Bármi dühöngve rohanjon az egyes folyam, tenger dagája ellen, a lassan emelkedő végre visszanyomja gyenge ellenét, s medrébe el fogja önteni árjait. 1840. A falu jegyzője, részlet. Most az ajtó megnyílt, őreitől körülfogva, Viola lépett a szobába. A rabnak belépte az egész törvényszékre, észrevehető hatást tett. Kislakinak szívét azon könyörületesség tölti el, melyet nagy szerencsétlenség látásán minden jobb ember érezni szokott még akkor is, ha teljesen meggyőződött, hogy az nem érdemetlent ért. Bölgyesi ki azok után, miket eddig látott s hallott, kedvező ítéletet alig mert reményleni, borzadott a gondolatnál, hogy ezen ember, kit most épp egészségben lát maga mellett, egy pár óra múlva az élők sorából kilép. Nem mert Isten rendelé, de mert embertársai akarták. Mert közöttük nem találkozott ki az erény azon csíráinak, melyek a kebelben is kétségen kívül rejteznek, kifejlődésére időt akarna engedni. Macskaházi látszó nyugtalansággal tekinte maga körül, midőn a lánc csörgést hallá. És Sós Kútinak arcán ki a híres zsiványt nem látta még, épp annyi kíváncsiság valaki fejezve, mint nyúzóén kár öröm. Időn az elítélendő előtte megjelent, csak Zátonyi kínálá körül a legnagyobb nyugalommal burnót szelencéjét, mintha az egész történetben nem lenne semmi, mi őt csak távolról érdekelni. Hát végre hurokra kerültél, te drága madár, így szakítá félbe a csendet nyúzó, arab felé fordulva. Na, most kitakasztunk fel. Az elnöke váratlan kitörésre bámuló tekintetet vette a főbíróra. Ez midőn felé fordult, nevetve folytatta. A ténysúr nem is tudja, mi viszonyban állunk mi ketten egymáshoz. Viola és én régi ismerősek vagyunk, ugye bár Viola, tevé hozzá, a rabot gúnyosan megszólítva. Régen keressük egymást, és Viola eskü mellett megígérte, hogyha kezébe kerülök, felakasztat, ugye bár? Ez nem igaz, ténysúram, szólt a rab. S mély férfias hangja szinte jól esett a főbíró rikácsoló szavai után. Ha a ténysúrnak bosszút esküdtem, tudja, a világ volt okom rá. Mert csak a ténysúrnak köszönhetem, hogy nem mind becsületes ember haltam meg, de hogy felakasztatom, azt nem ígértem meg soha. Tudjuk, tudjuk, gúnyolódik a főbíró. Most csupa alázatosság, de csak kerültem volna a kezeid közé. Bizonyosan megtartottad volna ígéretedet. Látod, mikor hallottam, hogy nekem azt szántad, akkor én is megesküdtem rá, hogy ha meg te kerülsz az én kezembe, akkor én akasztatlak fel. Csupa fogadás. Hát most kinek volt igaza? Hogy végem van, azt jól tudom, mondá Viola sötét szemét a főbíróra szegezve. Rajtam nem segít senki, én halálfia vagyok. De a ténysúr nem jól teszi, hogy szerencsétlen emberrel tréfát űz. Fölgyes Riki az egész jelenet alatt alig tudott érzelmeinek parancsolni, megindulásában remegő hangon nehogy a rabtól értessék, de Deákul figyelmezteti a törvényszéket, hogy a vádlott és a bírák egyike között halálos ellenségeskedés levén más bíróról kellene gondoskodni. Mi azonban csak annyiban méltatott figyelemre, hogy nyúzó az elnök által eléggé rossz deákságban megintetett. Miként hasonló nem ide tartozó tréfákkal hagyjon fel. Mire azonban arabnak vallatása kezdetett meg. Viola nyugodtan és egyszerűen felelt az egyes kérdésekre. Végre, mint egy megúnva ezen eljárás hosszúságát, az elnökhöz fordulva így szólt. Mindeke hosszú kérdezősködés? Kár, ha a tens törvényszék velem idejét veszti. A főbíró úr előre megmondta, hogy fel fognak akasztani, minek fecsegjek életemért. Megvallok mindent, akármi, nekem mindegy. Higgyék el a téns urak, ha nem volna feleségem, gyermekeim. Én nem vártam volna máig, és magam akasztottam volna magamat valamely fára az erdőben. Hogy valhat meg Kent valamit, szól Völgyesi meghatva, ha nem tudja, mivőről vádoltatik. Ím igazságos bírái előtt áll, szóljon úgy, mint Istenéhez szólna, nyíltan és igazán. A bírószék még nem törte el a pálcát feje fölött. Köszönöm, téns uram, jó indulatát, mondá a rab, de rajtam nem segít senki. Zsivány vagyok, fegyveresen fogtak el, reám nem vár más, mint akasztófa, és inkább elébb, mint később. Kíméljenek meg a kérdésekkel. Ha makacsul vallani nem akar, mondá macskaházi, ki a dolguk ezen fordulatát látva ismét nyugodtabb lőn. Kényszeríteni nem lehet, az utasításban világosan kimondatik, hogy minden erőszakos vallatás ez esetben tilos. Felolvassuk a kérdéseket, és ha nem felel, úgy vesszük, mintha minden vádakat elismerne. Igen, de ezen embernek szól a Völgyesi. Elébb tudnia kell, hogy sorsa nem egyedül nyúzó Pál főbíró úrnak akaratától függ. Hogy a tens törvényszék védelmét szívesen ki fogja hallgatni, és hogy ítéletében nem haragot vagy gyűlölséget, hanem a tiszta igazságot fogja követni. És akkor a rab talán nem fog hallgatásánál makacsul megmaradni. Látja, Kent, folytatá Violához fordulva. Élete ezen urak kezében van, kikérte csak, Isten előtt fognak számolni. Gondolja meg, ha nem szól, számára mentség nincs a világon. Gondoljon feleségére, gyermekeire, s mondja nyíltan, nincs semmi, mit védelmére mondhatna. Kislakinak szemei nedvesedni kezdének. Macskaházi mérges tekintetet vetett a szólóra, Zátonyi ásítozott. Én nem mondok semmit védelmemre, válaszolt a rab. Gondolja meg jól, sürgeté Völgyesi, szinte kérő hangon, lám a tens törvényszék figyelembe fogja venni minden szavát. Hisz ezek az urak elég nehéz kötelességet teljesítenek, s nem akarják senkinek halálát, s bizonyosan csak az igazság szerint fognak ítélni. Ha van mentsége, adja elő. Az instrukció 6. részének 10. szakasza szerint a rabot ígéretekkel vallomásra bíztatni nem szabad, szól a közbe Zátonyi, legbölcsebb kifejezésre szedve össze arcát. Figyelmessé teszem tisztelt jegyző urunkat erre. Völgyesi anélkül, hogy e szavakat figyelemre méltatná, még egyszer kéri a rabot mentsége előadására. Kislaki ismétli a kérést. Tekintetes uram, szólt a rab, kit a részvét, melyet Völgyesinél észrevett, látszólag meghatott. Isten áldja meg a kegyességéért, hogy rajtam segíteni akarnának, de lássák, mind hasztalan. Nem mintha semmi sem volna, mit mentségemre mondhatok. Sőt, ha majdan Istenem előtt meg fogok jelenni, otthon minden tudva van. Én irgalmas ítéletet várok. Itt a földön számomra nincs mentség. Lámtens uram, tevék is hallgatás után hozzá. Ha mondom, hogy egykor becsületes ember voltam, mire egész Tiszarét helységet hozhatom tanúbizonyságul, használ-e az valamit? Ha mondom, hogy nem saját akaratomból, hanem kénytelenségből lettem zsiványá, hogy soha szegény embert nem károsítottam, és uraktól is én magam csak éppen annyit raboltam, hogy élhessek. Hogy kivevén, midő magamat védelmeztem, senkit soha életemben nem bántottam. Kevesebbé fogok-e büntettetni? Amit cimboráim tettek, az nekem számítatik be. Én zsivány vagyok, és azzal vége. Mindez a bíró ítéletére nagy befolyással lehet, mondá völgyesé. Hogy volt az, amit Kent mondott, hogy nem a saját akaratából lett zsiványjá? Kérdezze a Ténys úr a főbírót, mondá tekintetet vetve nyúzóra, mely elől ez szemeit elvoná. Ő meg fogja mondani, miért lettem zsiványjá. És ezzel a rab fölgerjedésében remegő hanggal elmondá első gonosz tettének történetét. Mind szórul-szóra igaz sóhajt a kislaki. Tiszarétre jöttem másnap, s az alispán úr maga beszélte. Nihil ad rem, jegyzé meg Zátonyi. Völgyesi érzelmeit nem fogom leírni. De mit használ mindez, folytatá a rab, kinek halvány arcai ez elbeszélés alatt lángolni kezdettek, s kinek keze akaratlanul ököllé szorult. Mit ér, ha mindezen ocsmányságot, mely rajtam elkövettetett, s melynél vérem, ha rá gondolok, újra felforr, elmondom, kevésbé zsivány vagyok-e azért. Később fogok-e akasztófára jutni? El kellett volna tűrni a pálcáztatást, megcsókolni a hóhérok kezét? Vagy éppen ott kellett volna hagyni feleségemet vagy judásai között, mikor a nagyságos asszony velem porravárra akar kocsizni haszontalan paraszt létemre? Hogy mertem szeretni a feleségemet, hogy merészeltem ellent állni, mikor a szolgabíró parancsolt, hogy lehúzzanak? Ugye, Ténys urak? Bolond létemre azt gondoltam magamban, hogy habár paraszt vagyok, miután kötelességemet leszolgáltam, ott szabad maradni beteg feleségemnél nekem is. Én nem gondoltam, hogy szegény ember kutya, kit verhetsz, üldözhet, akinek tetszik. Itt vagyok, Ténys urak. Akasszanak fel. Meg is lesz, mondá haragosan Zátonyi, ki minden érzéketlensége mellett a rab végső szavainak értelmét tökéletesen felfogá. Oly keserű volt a hang, melyel azok kimondattak. Vakmerő ellenszegülésedért, melyet úgy látszik, még most sem bántál meg, két halált érdemelnél. Látja, Ténys úr, mondá Viola völgyesihez fordulva, ismét nyugodtabban. Hisz mondtam, emberek előtt nincs semmi, mit mentségemre felhozhatok. De még egy kérésem van a Tens törvényszékhez. Macskaházi látszó nyugtalanságban dörzsölé kezeit. A rab folytatá. Midőn az égő kunyhóból kijöttem, hol rác agyonlőtte magát, és nekem sem volt többé maradásom. Bizonyos irományokat hoztam ki magammal, melyek egy nappal előbb a tiszaréti nótáriustól raboltattak el. Tehát a rablást elismered, vága közbe Zátonyi. Nem ismerem el. Isten látja lelkemet, hogy a rablásban ártatlan vagyok, válaszolt a zsivány kezét éghez emelve, de az nem tartozik ide. Én csak azt mondom, hogy az írások nálam voltak, s hogy kihoztam magammal a kunyhóból. S ha ez a rablásra nézve bizonyságot tesz ellenem, ám legyen, én csak azt mondom, hogy kihoztam magammal. Mese, dörmögött nyúzó. Nem mese, Ténys uram, hanem tiszta igazság, válaszolt a rab reáfüggesztve szemei. Mikor az égő házból kijöttem, el voltam vakulva, fegyver nélkül léptem ki, és csak az írásokat tartottam magam előtt. Tisztán éreztem, hogy valaki a csomót kezemből kiragadta, esküvés tehetnék rá. Mindjárt azután magamon kívül rogytam a földes, mikor magamhoz jöttem. Már kötözve a pandúrok s parasztok kezei között találtam magam, akik esz Vilmos felé hurcoltak. Mindjárt kérdezősködtem az írások felől, mert tengei uraméi, és csak azért adtam meg magamat, hogy ezek ne égjenek el velem. Mert a nótáriusnak nagy szüksége van rájuk. A többiek mind csak azt mondták, hogy mikor kijöttem, senki a főbírón és macskaházi úron kívül közelemben nem volt, és a főbíró úr egészen eltagadja, hogy írásokat hoztam volna magammal. Minden alázatossággal kérem a tekintetes törvényszéket, méltóztassék a főbíró úrnak megparancsolni, hogy az írásokat adja által. Vigyen el engem az ördög, szól a nyúzó haraggal, ha csak egy darab írást láttam. Tens uram, szól a Viola érzékenyen. Lám, kezében vagyok, szabadon töltheti rajtam kedvét, felakasztathat, mikor tetszik, de az írásokat ne tagadja el. Én tengely uramnak nagy köszönettel tartozom. Feleségemet és gyermekeimet fogadta el legnagyobb ínségükben. És ezt azzal akartam meghálálni, hogy ezen írásokat, melyek reánézve fontosak, visszaszerzem. Ocsmány halálnak tettem ki magamat. Semmire való gazember, kiáltott nyúzó, felugorva székéről. Hogy mersz ilyeneket rám fogni? Ez alávalóság. Én szatiszfakciót kérek a tekintetes törvényszéktől. A tens törvényszék kezeiben vagyok, mondá a rab fölgerjedve. Verhetnek, kínozhatnak, nekem mindegy. Csak az írásokat adják vissza. Bizonyosan kabala súgott macskaházi Zátonyinak. Tengely azt beszéli, hogy nemességi irományai raboltattak el, ki tudja, mi összeköttetésben van ez emberrel. Persze, válaszolt a másik, fejét hajtogatva. Azt csak nem fogod mondani, kiáltott nyúzó még dühösebben, hogy az irományokat én loptam el. Én csak azt mondom, hogy az írásokat kihoztam magammal, válaszolt Viola. Hogy azokat valaki kiragadta a kezemből, s hogy ez iránt a tens törvényszék mindazokat, kik ott voltak, megkérdezheti. Senki más, mint a főbírós, tens, macskaházi úr, hozzám közel nem állottak, s erre kész vagyok esküt letenni. Istenkinek színe előtt még ma meg fogok jelenni, úgy legyen irgalmas hozzám, mint ahogy igazat mondok. Különös. Nagyon különös, mormogá kislaki. Azt a tens törvényszék csak nem fogja tűrni, mondá nyúzó ellökve székét, hogy színe előtt közbíráinak egyike a zsivány által tolvajnak neveztessék. Ami sok-sok, szól a végre Zátonyi, nemes haragjában a rabra függesztve mérges tekintetét. Ha nem veszed vissza azonnal, amit mondtál, s nem kérsz engedelmet a törvényszéktől, 50-et vágatunk rád, majd akkor másképpen szólsz. Viola nyugodtan válaszol, hogy hatalmukban áll, de hogy amit mondott, ismételni fogja végső lehelletéig. Zátonyi talán már kimondta volna ítéletét, mely bizonyosan pártolás nélkül nem maradott volna, ha bölgyes ideákul nem emlékezteti, hogy ugyanazon 6. rész 10. szakaszában, amelyre elébb a táblabíró maga hivatkozott, fenyegetések és veretés éppen úgy tiltatnak, mint kegyelem ígéretek. Miután azonban erre Sóskúti megjegyzi, hogy az instrukciónak így módoni magyarázat a képtelenséghez vezet, mert ha az elfogadtatnék, a rab az egész törvényszéket összeszamarazhatná, sőt megveretni anélkül, hogy a felakasztáson kívül más bántása lehetne. A rab talán mégsem kerülte volna el ez új sanyargatást, ha bölgyesi minden komolysággal nem nyilatkoztatja ki, hogy bármit határozzon a törvényszék, ha a rabon vallatása alatt legkisebb sértés követtetnék el, azt ő nem csak a vármegyénél, hanem felsőbb helyeken is be fogja panaszlani. Mire Sóskúti csak a mostani ifjúság szemtelenségéről, Zátonyi alávaló denunciásokról mormogott valamit, és a dolog abba hagyatott. E rövid beszélgetés alatt, mely egy általa nem értett nyelven tartatott, Viola nyugodtan áll, csak arcának kifejezéséből vala látható az érdek, melyel az egyes szólók mozdulatait követi. Macskaházi nyúzóval suttogva beszélt. A tekintetes törvényszék meg fogja engedni, szólt végre Macskaházi azon nyájas mosolygással, melyet közönségesen használt, s mely miatt a megyében mindenki azt mondá, hogy a tiszaréti fiskális csupa becsület. Noha más országokban, hol a becsület szó udvariasság kifejezésére nem használtatik, talán egészen más ítéletre találna. Hogy miután a rab engem is vádol, néhány kérdéseket intézzek hozzá. Kend azt mondja, hogy mikor a kunyhóból kilépett, én is ott álltam. Látod te, Kend? Én nem, mondá Viola. Annyira el voltam vakulva a füsttől és a lángtól, mely benne a kunyhóban volt, hogy egy ideig nem láttam semmit, de a hajduk meg a parasztok mind azt mondják, hogy a ténysurak voltak ott, és én éreztem, hogy valaki az írásokat kiragadja a kezemből. És hát a füst benne a kunyhóban igen nagy volt, kérdé Macskaházi tovább. Szörnyű ténysuram, alig láttuk egymást, és mégis néha meg a láng oly fényt terjesztett egyszer, hogy szinte megvakultunk. És hogy hozta Kent ki írásait? Hát csak mellettem feküdtek bundámon. Felkaptam, s kivittem. Kék kendőbe voltak takarva. Ez az ember igazat mond, szól a Macskaházi mosolyogva a törvényszékhez, legalább saját meggyőződése szerint. Mikor a kunyhóból kirohant, valamit tartott kezében, első pillanatra nem tudva, nem fegyvere, melyen magát védelmezni akarja, kirántám kezéből. És csak akkor láttam, hogy csak ártatlan kendő, melyben valami takarva volt. De, tevé hozzá nevetve s a rabhoz fordult, ha azt hiszed, hogy írásokat hoztál ki magaddal, úgy szegény nyomorult, igen csalódtál. Ugyan hozzá el a tekintetes főbíró úr azt, mit Viola elfogásánál elvettünk. Nyúzó kiment. A kendőben nem volt más, mint írásaim, mondá a rab. Kinek arcain, Macskaházi szavainál kezdetben a legnagyobb öröm, később a legnagyobb nyugtalanság vala észrevehető. A meglepetés, a dű, mely Viola egész valóját megragadám idő nyúzó visszatérve a kendőt az asztalra tevé, s belőle Sós Kúti, Zátonyi nevetve csak egy pár fehér neműt vevének ki, leírhatlan. Ez az ő kendője vala, ugyanaz, melybe tengely írásait betakart, hogy bántás rajtok ne történjék. Miként fogja bebizonyítani, hogy az írások belőle kivétettek? Ha nyúzós Macskaházi szüntelen tagadják, hogy tőle valamit kezükhöz vettek, annyi jelenlevők között még talán találkozhatott volna valaki, ki látva, hogy a kunyhóból valamit hozott magával, erre bizonyságot tehetne. Így mi eszköze maradt, mivel a két embernek alávalóságát bebizonyíthatá? Ő a zsivány, két ember ellen, ki mint bíró felette ítélni fog. A tekintetes törvényszék látja, szólt Macskaházi a legnagyobb részvétel, melyet a rab iránt most mutatott, hogy ezen szegény ember egyáltalán nem valami hazugsággal akarta a bíróságot ámítani. Én meghiszem. Sőt, igen, valószínű, hogy tengely írásai nála voltak. Az is hihető, hogy azokat ki akarta hozni magával. De, amit elébb mondá, a füst és a láng egészen elvakíták szemeit, és az írások helyett a fehér ruháit hozta ki. Ez igen természetes. Persze, szól a közbe Sós Kúti. Ilyen környülállások alatt magam sem tudom, mit tennék. Talán méltóztatik emlékezni, mikor a szomszéd megyében a perceptornál tűz támadt. A szegény úgy megijedt, hogy csak egy pár csizmáját mentette meg, a kassa mind porrá égett. Mikor a vizitáció jött, a vasládában a bankok helyett csak egy halom papírhamut találtak. Tekintetes törvényszék, szólt végre Viola. Nem éltóztassék felindulni, vágá közbe Macskaházi mindig nyájasan azon, mit ez ember talán mondani fog. Esküdni mernék, hogy csak meggyőződése szerint beszél. Ő nem érdemel büntetést, abban szenved, mit mi törvénytudók, ignorancia invincibilisnek nevezünk. Igen, igen, jegyzé meg Sós Kúti, remédium juridiciumoknak egyike. Tekintetes törvényszék, szól a ismét a rab legnagyobb fölgerjedésében. Én szegény elítélt gonosztevő vagyok, s a tényes főbíró és macskaházi úr hatalmas urak, azt tudom, de én Istenem előtt fogok megjelenni még ma. Mi okom volna hazudni? S legyek örökre átkozott, büntesse Isten gyermekeimben tized íziglen, ha ebben a kendőben nem voltak írásaim. Hisz mondtam a tens törvényszéknek, szól a macskaházi mindig nyájasan, hogy ez ember el van fogulva. Ha kín padra húzzák, nem fogna mondani mást. Igen, természetes. Kend csalódott, tevé hozzá a rabhoz fordulva, nyugtassa meg magát. Már gondolja meg maga, mi oka lehetne a tens főbíró úrnak, vagy nekem, hogy tengei írásait, ha csak ugyan kihozta volna magával a törvényszéknek, nem utassuk be szintúgy, mint e kendőt és a fehér ruháit. Igen, szól a sóskúti. Mi oka lehetne erre a ténysuraknak? Lehet-e ezt csak feltenni is? Viola egy ideig hallgatva, mint egy mély gondolatokba merülten néze maga elébe, végre fölemelve fejét kéré, hogy a hajdúk küldessenek ki. S midőn sóskúti és zátonyi nyugtalanságát észrevevé, kötözve vagyok, szóla, s a tekintetes urak hatan, nincs mit félni. A hajdúk kiküldettek. Ekkor Viola a szemét macskaházira szegezve ekkép szólt. Amit a tekintetes uraknak most fogok mondani, azon bizonyosan macskaházi úron kívül mind bámulni fognak. Nem is szóltam volna soha e dolgokról, valamint most is azért küldettem ki a hajdukat, hogy vallomásomat a tekintetes törvényszéken kívül más ne hallja. Mert feleségem s gyermekem Tiszaréten laknak, s halálom után a földes uraság talán gráciával lesz az árvák iránt. De mert azt kérdezik, mi oka lehetne macskaházi úrnak tengely úr írásainak eltitkolására, csak azt mondom, hogy a tekintetes úr ezt maga hihetőképp legjobban fogja tudni, hogy egyéb iránt nagy okának kelletett lenni. Máskülönben azokat bizonyosan nem rabolta volna el, pedig az egész rablás az ő parancsolatára történt. Macskaházi elhalványult. Meg kell vallani, ez szép gonoszság, szól a remegő hangon, de mindig mosolyogva. Kíváncsi vagyok, miként fogja a rab becsületes ember ellen ez állítását bebizonyítani. Ne is hallgassuk meg, ismétlé sóskúti, ki többször órájára nézve úgyis már félteni kezdé ebédjét. 1845. Magyarország 1514-ben részlet. Végre dob és trombita szó, mely a fővezér sátora előtt felhangozva a tábor külön részeiben ismételtetett, isteni szolgálatra hívá a seregeket. A keresztesek tábora rendetlen négyszöget képezett, melynek hosszabb oldala a Dunával egy irányban nyúlt el. Ezen oldal közepén, de a többi sátoroktól külön, s a táboron kívül állt, zászlókkal, mezei virágkoszorúkkal, slomfűzérekkel fölékesítve a templom sátor. Hátulsó részével, hol az oltár látszik, a katolikus egyháznak még akkor időben általános szokása szerint, kelet felé fordítva, előtte a nagy mező terjed el, mely zölden a Dunáig nyúlik. A sátorban, melynek ponyvái felhúzattak, lőrincet látjuk ki, az oltárnál misét mond. Előtte a sátor közepén, külön padon György vezér térdel, körülött a többi vezérek, s azon papok és szerzetesek, kik félig hadi, félig egyházi minőségben híveiket a táborba követék, míg künn a mezőn a nép ezrei térdelnek, s külön nyelveken, de azon egy szent ének hangjainál imádják Istenüket. A mise bevégeztetett, lőrinc a szentséggel megáldotta a népet, és a csengetésnél csak szakadozott fohászok, s azon ájtatos morgás hallatszott, mely a katolikus isteni szolgálatnak e perceit, oly ünnepélyessekké teszi, midőn egyszerre az egész tömeg s főkép Lőrinc figyelmét a város felől hallatszó karének voná magára, mely csak e pillanatban vétetett észre, miután a népéneke megszűnt. Mindenki arra fordult, és ünnepélyes egyházi menetet látott. Elől hófehér paripán az ország hírnöke volt látható, kinek ezüsttel hímzett címere a napsugaraiban ragyogott. Utána a király őrseregnek egy kis csapata jött, ezt hosszú sorban szerzetesek követték, Szent Ferencnek és Szent Pálnak hívei karmeliták, augusztiniánusok, dominikánusok hátul fölékesített, s két csatlóstól vezetett összvéren. Az utóbb említett rendnek budállakó provinciális, s mellette délcek paripán Bátori György, főlovászmester, lépdeltek egymás mellett, kiket ismét a király őrseregnek egy csapata, és Bátori huszárai követtek. A hosszú menet, melynek ünnepélyességét a szerzetesek felváltott Zsoltár éneke még nevelé, Pest és Budáról a kíváncsiaknak egész serege által kísérve lassú léptekkel közelített a tábor felé. És a keresztesek tisztelve engedtek helyet, míg a jövők a templom sátor előtt, hol Dózsa alvezéreivel helyet fogott, félkört képezve megállottak. Az ének elhallgatott, s e nagy ember tömeg fölött egy percig csend uralkodott. Végre a királyi hírnök félbeszakítá a hallgatást. Dózsa György így szólt erős hangon. Ki magad az úgynevezett Szent Keresztes Had vezérének hirdetett, s ti minnyájan? E táborban összegyűlt hadnagyok, alhadnagyok, s jámbor köznép. Felséges király és a tanácsához tartozó egyház is világi főurak s nemesek nevében, s meghagyásából tudtatokra adjuk, s illetőleg parancsoljuk, hogy felséges királyunk, kegyesen uralkodó Ulászló ő felsége összes tanácsának megegyezésével, a pápa őszentsége nevében hirdetett keresztességnek további folytatását nem tartja többé szükségesnek. És ennél fogva neked, Dózsa György, s nektek, e táborban összegyűlt hadnagyoknak, alhadnagyoknak, s egyéb népnek általunk tudatára adatja, illetőleg parancsolja, hogy e kihirdetéstől számítandó 24 óra leforgása alatt valamennyi zászlókat s fegyvereket a főlovászmester Bátori György ő nagysága kezeibe tegyétek le, s mindenki előbbi lakhelye felé induljon. Azoknak, kike parancsnak minden haladék és tétovázás nélkül engedelmeskedtek, a felséges király és minden egyház és világi főurak s nemesek nevében, mind személyökre, mind értékökre nézve teljes biztosságot ígérünk. A különben cselekvők se királyi parancsnak világos megvetői, mint hívtelenek s felségsértők, gonosz tetteiknek szörnyű büntetését várhatják, hogy megfenyítésük rettentő példa legyen mindazoknak, kik az ország parancsait valaha megvetni merészlenék. Ezt üzeni, s parancsolja neked Dózsa György, s nektek a táborban összegyűlt hadnagyoknak, alhadnagyoknak s egyéb népeknek, felséges urunk s királyunk, második Ulászló ő felsége, egyház is világi főurak, s nemesekből álló tanácsának megegyezésével. A király kegyelemből csak azok vétetnek ki, kik múlt éjjel Telegdi István, Pelsőci, Bebek János, Palóci Mihály és Gersei Pető ő nagyságaik házait megtámadva, mint rablók s gyújtogatók, az ország törvényei ellen vétettek. Úgy szintén mindazok, kik a vétkes merénynek előmozdítói, s bármiként segédei voltak, vagy kik azt előre tudva be nem jelentették. Végre mindazok, kik a keresztesség előtt úri törvényhatóság alatt állva, bármiként büntetést érdemlettek, a kereszthez állva ezelől megszöktek, s kiknek fölmentése nem áll a felséges királynak, s tanácsának hatalmában. Ez meghagyásom. Mély csend uralkodott ezen beszéd közben. Midőn a hírnök szavait bevégzé, mint egy nehéz fohász hallatszott a tömeg között. Mindenki érzi, hogy így kivételek mellett a királyi kegyelemre számot még azon esetben sem tarthat, ha fegyvereit azonnal leteszi, s minden arcon csüggedés vagy kétségbe esett dűvala észrevehető. Csak Lőrinc és Dózsa maradtak nyugodtan. Amaz belső örömmel látta a hibát, melyet ellenei elkövettek, midőn a közbocsánatból annyiakat kizártak, emez előkészítve Lőrinc által hideg megvetéssel hallgatá a hírnök fenyegetéseit. Midőn kezdetben vezéri címe vétetett kétségbe, mint egy akaratlanul kardjához nyúlt, később ismét mérsékli magát, s nyugodtan várta be az előadás befejezését. Köszönjük a gráciát, így szakítá félbe a közhallgatást, nyers hangjával Imre vitéz, ki a többi vezérek között állva a hírnök beszéde alatt türelmetlenségének több jeleit adá. Felséges királyunk, vagy inkább azon nagy nemes urak, kik hatalmát vitorolják, s kiknek nevében szóltok, nagyon is kegyesek irántunk, ha a közbocsánatból csak azok vétetnek ki, kik a lefolyt éj történeteiben részt vettek, vagy kiknek róluk tudomásuk volt, de jelentést nem tettek. Akkor valamennyi asszony és csecsemő büntetés nélkül marad, természet szerint, ha a nagyságos urak, kiknek hatóság alatt álltak, büntetni nem akarják őket azért, mivel születtek, vagy mert férjeiket a táborba követték. Hisz az úri hatóság megcsonkítása a király és az országos tanács hatalmában nem áll. Imre szavait helyben hagyó morgás követé. Nem megyünk szét, nem tesszük le fegyvereinket, kiáltának egyes hangok. Még itt-ott a tömeg között fegyverek emeltettek, s az eltünedező csüggedést mindig nagyobb fölgerjedés jelei követték. Csendet, kiált a Dózsa erős szavával. Ki mer szólni vagy mozdulni engedelmem nélkül? A pár hét, melyet egy ülevész sokasága táborban töltött, Dózsának ismert szigorúsága mellett elég vala arra, hogy mindenkit engedelmességre szoktasson, és György szavára mély hallgatás következett. Dózsa megelégedve tekintett maga körül, azután a hírnökhöz fordulva ekként szólt. Te, kit mélyen tisztelt uram, s királyom nevében, egyház is világi főurait s nemeseit hozzám küldtek, menj vissza, honnan jöttél. S mondd küldőinek, hogy én Dózsa György, a Szent Keresztes Hadnak vezéres hív jobbágy a királyomnak, de nem azon uraknak, kik hatalmát vitorolják, s kiket az Isten bosszúja nem sokára el fog érni, e szent zászlót, melyet a pápa legátusának kezeiből átvettem, el nem hagyom. A had, melynek vezéreül választattam, nem a magyar király nevében, ki a törökkel frigyben áll, hanem a római pápa és az egész kereszténység által hirdettetett ki. Csak ezeknek parancsa alatt állok, csak ezeknek rendeléséből teltem le fegyvereimet, s míg élek, míg karom e vasat bírja, nem fogom tűrni, hogy az ászlókat elhagyják. Kik hozzájuk, mint a kereszténység bajnokai esküdtenek. Isten engem úgy segéljen, s Istennek minden szentei. A főlovászmester Bátori György szelíd ember vala azon kevés kortársai közé tartozott őkiknek úri figyelmét a nép szenvedései ki nem kerülték, s kik a Pest alatt összegyűlt tömeget inkább könyörülettel, mint bosszúval tekinték. A királyi tanácsban csak ő és Bornemissza volt, akik a nép megnyugtatására kivétel nélkül közbocsánatot kívántak. S most midőn a király parancsaival a lázadók közé jött, az vala szándéka, hogy őket inkább jó tanáccsal, mint fenyegetésekkel fogja a törvényösvényére visszavezetni. De minden szelítsége mellett benne is több vala a bátoriak, benszületett büszkeségéből, hogy sem, Dózsa beszédének modora által magát sértetnek ne érzeni. Megvető tekintetet vetett rá, és így szólt, veled nincs dolgom többé. Hogy királyi kegyelmet ajánljak, jöttem ide, nem azért, hogy elfogadására kérjelek, legyen akaratod szerint. De hozzátok szólok, mondák körülálló néphez fordulva, szegény elcsábított jobbágyok, kik a vallás ürügye alatt ide csődítettek, s kiknek rovására néhány gonosztevő annyi undokságot űz, hozzátok kiknek, hogy csendes lakásaitokat elhagyjátok, szabadságot, s nem tudom, mi képzelt jólétet ígértek. S kik nem gyanítjátok, hogy mindez magatokra s utódaitokra csak új szenvedéseket, s eddig nem ismert elnyomást hozand. Tegyétek le fegyvereiteket, s menjetek vissza elhagyott gazdaságtokhoz. A király és az ország hatalma biztosítani fog benneteket minden bántás ellen. Ne rohanjatok önvesztetekbe. Báthori érzékenyen, majdnem kérő hangon mondá ezeket, s szavai a közelebb nyomult népre látszó hatást tevének, de mindenki hallgatott, és dózsára függeszté szemeit ki, kardjára támaszkodva, vadméltóságban állt a sátor előtt, a hallgató tömegen jártatva szemeit. Nem mertek szólni, mondá, ezt észrevevén Báthori indulattal, mert ez itt eltiltá? De ő nem vezéretek többé, ő lázadó, ki az ország, s a király világos parancsának ellenszegülve, minden kegyelemre érdemetlenné vált. Ki fegyverét leteszi, azt én, Ecsedi Báthori György, biztosítani fogom minden bántalom ellen. A nép még mindig hallgatott, Dózsa megvetéssel nézi a szólót, végre félbe szakítá a hallgatást. Ecsedi Báthori György, mondá, köszönd annak, kinek nevében jössz, s hogy Dózsa György királyának még nevét is tiszteli, ha szemtelen beszédeidet tűröm. Szóljatok, folytatá seregeihez fordulva. Ki akarja zászlóját odahagyni? Ki akar az urak s még gyalázatosabb szolgáik martalékává lenni? Lépjen ki, s én Dózsa György ígérem, hogy táboromat szabadon elhagyhatja. E szavakra ismét hallgatás következett. Báthori újra felszólítá a népet, ígéri, hogyha engedelmeskednek a királyi kegyelem, ki fog terjedni azokra is, kik a közelebb lefolyt időben ne talán valamit tettek, vagy azok, kik a keresztességben uraik engedelme nélkül részt vevének, mit megszökött jobbágyok nem fognak büntettetni. Szóval elmondott mindent, mi a tömeget engedelmességre bírhatá. A nép végig hallgatá beszédét, s néma maradt. Ne higgyetek, neki hangzott végre egy szó a tömeg között. Hányszor megcsaltak, szólt a másik. Nem hiszünk nekik, megcsalnak, zúgott az egész tömeg. Dózsa diadali örömmel tekinte körül, Báthori sóhajtva hallgatott. Ekkor lépett ki társai közül, kikkel Dózsa meget állott, Lőrinc. A jelenet, melyet maga körül látott, nem lepé meg őt, a nép érzelmeit ismerve jól tudá, hogy a király tanácsa felszólításának egyéb következménye nem lehet, csak az egyházi hatalom befolyásától félt, s hogy azt mennyire lehet gyengítse. Még mielőtt a dominikánus provinciális kiküldetésében eljár, föl akarja gerjeszteni az indulatokat. Mihelyt a sokaság egyházi szónokát látta, s észrevevé, hogy szólni akar, a zaj elnémult, s minden szem a tisztelt férfiún csüggött, midőn ez ekkép kezdé. Bámulsz, Ecsedi Báthori György, hogy ígéreteiddel közöttünk hitelt nem találsz? Nevednek és dicsőségednek híre messze elszárnyalt, tornákon s hadijátékoknál 100 babért arattál. Lovagiasságot fennszóval magasztaltatik, s nincs hasonlóid közt senki, ki szavaidon kétkedni merész lenne. Ím itt állunk mi ezeren, s egyenként s együtt elmondjuk, hogy Báthori György becsület szavának nem hiszünk, hogy ígéreteit ámításnak tartjuk, s nem hagyjuk magunkat általa megcsalatni. Úgy van, úgy megcsalnak, zúgott a nép, s Báthori a papnak szavára akaratlanul kardjához kapott. És miért nem hiszünk mi, szegény nyomorult emberek, a hatalmas, nagyhírű Báthori Györgynek? az ország főlovász mesterének, a somogyi főispánnak, a király tanácsosnak, s annyi vár és falu urának? Miért merjük őt hazugnak nevezni, mi a nyomorultak, őt a hatalmast, a dicsőt, a bátorit? Egyikét azoknak, kik úgy látszik, csak azért választottak királyt maguknak, hogy egy szolgájukkal több legyen. S hogy a koronát, melyet fejeikre tenni nem akartak, lábaikkal tiporhassák. Lőrinc szavai eddig keserűek valának, minél tovább szólt, annál inkább elragadá lelkesedése. Mint az olvasztó kemence megnyitásánál az olvadott érc, úgy ömlött el a beszéde lángoló kebel mélyéből, nem csak magával ragadva, de lángokba borítva mindent maga körül. Bátori György, ne bámuld merészségünket, én meg fogom fejteni a rejtélyt. Éppen mivel szegények s nyomorultak vagyunk, mert azon néphez tartozunk, melyet ti hatalmas urak, mint a föld porát lábbal tapottatok, mert tudjuk, hogy becsület érzéstek nem hat le hozzánk szegényekre, s hogy köztetek nincs senki, ki minket megcsalni nem tartaná dicsőségének, s a nyelvünkön szóltok, úgy látszik, ez csak azért történik, hogy jobban csalhassátok, mert köztünk s köztetek nincs más kötelék, mint a járom, melyet viselünk, azért nem hiszünk szavaidnak. Úgy van, úgy zúgott a tömeg. Jaj, annak ki a jármot még egyszer nyakára veszi. Vagy nem rosszabb-e sorsunk az igás marhájénál, folytatál Őrinc. Igás marháról gondoskodik mindenki, hogy tagjaik az ortéli napokban meg ne merevedjenek. Nekik meleg ólat épít nyárban legelőt, télben takarmányt keres számukra, s vigyázz, hogy le ne görnyedjenek terhük alatt. A népről ki gondoskodik? E honati hazátok, melyet, mint mondjátok, vérrel szereztetek, s melyből minden darab föld birtokotokhoz tartozik. Csak kegyelmetekből engedtetek át egy részt jobb ágyaitoknak. Ez a válasz, mellyel panaszainkra feleltek. S legyen bár így, de mennyire terjedek kegyelmetek. Annyi földet adtatok, melynek becse 100 dénár, annyit, amennyit egy termő gyümölcsfa ér tized részét annak, mibe egy ruhátok kerül. Igaz, mindig az zúgott a tömeg. S ím a nép megelégedette bőkezűségtekkel, kilencedet s tizedet fizetett földétől. Minden erejét munkátoknak szentelé. Ha vizet akartatok, vagy fát, ha töltést vagy árkot kell leásni, falat építeni, gyalog vagy marháival dolgozott, amikor sem eddig parancsoltátok. Hisz a kalocsai érsek parasztjaival még a Dunának is új árkot ásatott, s a hazában nem áll úri lak, melyet nem jobbágy kezek építettek volna. És ima nép mind a mellett nem zúgolódott. Nem zúgolódott, ha bár a töltésen s hidakon, miket homloka izzadságában épített, vámot kell lefizetnie. Habár minden türelme mellett tőletek csak megvetést vagy sértéseket tapasztalt. Ti voltatok a törvényhozók, s kihez folyamodhatott az elnyomás ellen, miután törvényhozástok, csak a nemes védelméről gondoskodott. Ha nemes ember vámoló által sértetett törvényt alkottatok, a nép zsarolásáról gondoskodni időtök nem maradt, sőt, mivel közületek egyesek, jobbágyaik nyomorúságát átlátva rajtok könnyíteni akartak, törvényt alkottatok, hogy a dézsmát s kilencedet jobbágyaiknak elengedni senki nem erészelje, s ha mégis elengedi, az élázadós rebellis helyett a dézsma a főispán által szedességbe. Szégyen gyalázat kiáltott 10 hang egyszerre. Gyalázat ordított a tömeg. Igen, gyalázat, folytatál Őrinc, mindig több lelkesedéssel a törvény sanyarú-e földnépe iránt, s mégis mindaz, mit ez róreá csak legkisebb része szenvedéseinek. Minden nap új zsarolásoknak tanúja. Egy helyen a tizeden felül a hátra maradt 9 bárány mindenikétől, két dénár kívántatik. Máshol a tizedelők a jobbágy tartozásán kívül csirkét vesznek. Még a munka is megadóztatik, s az aratónak homloka a verítékben keresett részétől dézsmát akarnak. A legkisebb ellentmondás békókkal s tömlőccel fenyítetik. Az ellenszegülő jobbágy iránt, mintha felségsértést követett volna el, nincs irgalma senkinek. A gályarabok jobban tartatnak nálánál. Lőrinc elhallgatott, mint egy nehéz fohász hallatszott a tömeg fölött, mely ezer kebelnek fájdalmát fejezé ki. Bátori szemét lesütve hallgatott. S ha ez sorsunk, kezdé újra Lőrinc. Bámulhatod-e te, Bátori György, hogy ígéretedhez bizodalmunk nincs? Hogy ám bár egész családodnál jobbnak tartunk, szavaidban mégiscsak új ámítás láthatunk. Nem bíztunk-e elég sokáig? Nem folyamodtunk-e törvényhez és királyhoz? A törvény meghozatott a király kiadá parancsait, de sorsunk a régi maradt. Hányszor mondtátok itt ki a Rákoson, hogy másnak jobb bágyait senki erőszakkal elhajtani ne merészelje? S volt eredménye? Ki áll oly magasan, s ki oly alant, hogy a törvénnyel dacolni ne merészeljen? A kalocsai érsek jobbágyait Ráskai, hogy tőlük pénz zsaroljon, tél közepette kalodába záratta, míg lábuk elfagyott. Te magad, Bátori György, ki nekünk becsületedre biztosságot ígérsz, talán még emlékezel, mint hajtatta el a nándorfehérvári tisztartó Mihály deák szerémi jobbágyidat. S Ráskai most a király főajtónálója. Mihály ellen te magad nem bírtál igazságot szerezni magadnak. S mit ezek tettek, azt teszik a jászok, kunok, oroszok velünk, s mi, Bátori György, bízhatunk-e szavaidban? Nem bízunk senkiben. Az urak csak csalni akarnak, kiállt a ezer hang, s a tömeg fenyegetve emelé kezeit. Igen, mi nem hiszünk, folytatá Lőrinc. S lángoló arcain azon lelkesedés kifejezése látszott, melyet nem lehet utánozni. Míg az ég, melyhez szenvedéseink között annyiszor felsóhajtánk, fölöttünk boltozik. Míg a Duna, melynek habjaira irigy szemekkel tekintünk annyiszor, mert folyama őt a határokon túl viszi, meg nem áll. Míg a nap, mely csak szolgaságunkat látás, az éj, melyet annyiszor zokogva töltünk, egy öröklő hajnallá nem olvadnak össze. Mi nem hiszünk többé ígéreteidnek. Hatalmasak vagytok, királylag éltek váraitokban. Seregeitek ezreivel engedelmességre kényszeríthettek. De hinni nem fogunk többé. S a jobbágy készebb vadállat gyanánt, erdőkben és mocsárokban keresni élelmét, készebb koldulni, s elveszni nyomorúságában, hogy sem ígéreteitekre hallgasson. Úgy van úgy, inkább meghalni, mint sem többé az uraknak higgyünk, kiáltának sokan. Mi bizalmunkat Istenbe helyeztük, szólt az előbbi, kezeit éghez emelve. Ő ki előtt nincs nagy, s nincs csekély, kinek akaratára minden földi hatalom porba dől, ki ismer minden szenvedést, meg fogja jutalmazni a nyomorultnak türelmét. Az egyház megnyitotta kincseit azok számára, kik a Szent Kereszt diadalának kivívására fegyvert fognak, s ti gazdagok, a világ hatalmasai, ezt is irigylitek-e tőlünk, mintha sértené büszkeségteket, ha az egyház kegyelméből megnyílnának a szegény előtt a mennyek kapui, melyek előttetek az Úr ígérete szerint úgyis zárva maradnak. Ennyire nem terjed hatalmatok. Dújjátok fel házainkat, ha az Úr hatalmat adott rá. Vegyétek el életünket, de nem fogjátok megsemmisíteni az esküt, mely e zászlókhoz köt. Meghalhatunk, de mint az Úr bajnokai halunk meg. Isten akarja, s mi követni fogjuk szavát, végső lehelletünkig. Isten akarja, mi nem hagyjuk el zászlóinkat. Járjunk a török ellen, így kiáltozott ezer hang. Ezer kéz, mint egy esküvés emelkedett az ég felé, s míg Dózsa és a többi vezérek a közlelkesedésben részt véve hasonlóképp nyilatkoztak, bátori Lőrinc panaszainak valóságát érezve, meggyőződött, hogy küldetésének eredménye nem lehet. 1847.